Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A vonalban Beke Károly, a Portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogy nyitott ma a tőzsde?
Egyelőre minimális elmozdulás látszik a budapesti értéktőzsdén, néhány perccel nyitást követően 0,1%-os erősödésben van a Bux Index, és a vezető papírok piacán is felemás egyelőre a hangulat. Az OTP 0,1%-kal 18.115 forintra erősödött, mellette a MOL tudott 0,2%-ot javítani, így 2654 forinton állnak az olajcég papírjai. A Richter viszont 0,2%-os mínuszban van, 8.895 forinton áll, a Magyar Telekom pedig 0,6%-kal 415 forint 50 fillérre esett vissza.
Vártuk ma valamilyen piacmozgató hírt?
Igazán fontos hír ma nem érkezik, a hét második fele lesz majd egy picit izgalmasabb magyar szempontból, ugye holnap jön a Magyar Nemzeti Bank szokásos egyhetes betéti tendere, melyen kérdés, hogy tovább emelik-e a kamatot, vagy a múlt héthez hasonlóan kivár a jegybank. Egyelőre az utóbbira talán nagyobb az esély, hiszen a forint továbbra is kifejezetten erősnek mondható.
A forint árfolyama hogy áll most?
Egyelőre minimális gyengülést mutat reggel a forint, most 357 forint feletti járunk egy hajszállal, egészen pontosan 357 forint 15 fillért kell adni egy euróért. Ez az év eleje óta egyébként már 3,3%-kal erősödött a forint, ezért említettem, hogy várhatóan egy bank a múlt héthez hasonlóan kivár majd a kamatemelésekkel. A dollár most 314 forint 36 fillérbe kerül, az angol font pedig 428 forint 50 filléren áll, és egyébként a forint szempontjából a holnapi kamatdöntés mellett a péntek reggel érkező decemberi inflációs adat lesz az, ami meghatározó lehet.
Köszönöm, Beke Károlyt, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
ben az államháztartás központi alrendszere az előzetes adat szerint 5101 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ennél magasabb éves pénzforgalmi deficitre egyetlen egyszer volt példa 2020-ban a koronavírus járvány miatti válság kirobbanásának évében, emlékeztetett a Portfólió elemzője. Csiki Gergelyt Domani Sandrás kérdezte.
Az első hallásra óriási és szinte sokkoló adatnak tűnik, főleg annak fényében, hogy ez 2021-es évről beszélünk, amikor már nem a járvány okozta válság évét nézzük, hanem 2020-as évet, amikor egyébként hasonlóan 5000 milliárd feletti pénzforgalmi hiány jött össze, hanem tavaly a pénzügyminisztérium előzetes becslés szerint 6,4%-os GDP növekedés volt a magyar gazdaságban, ami rekordsebességnek számít, és így jött össze az 5100 milliárd forint feletti önkormányzatok nélkül számolt költségvetési hiány, tehát önmagában ez ennek fényében egészen jelentősnek tűnik, és óriási. Mondom, egyszer volt ennél magasabb a 2020-as évben, amikor a járvány és a járvány okozta válság, ott kellett kezelni.
A gyakorlatban mi hozta össze ezt a hiányt?
Egyelőre csak előzetes adataink vannak, részletes adatsorokat még nem látunk. A pénzminisztérium pár költségvetési jelentősebb kiadást közölt. Ugye nyugellátásokra fordítottunk 4200 milliárd forintot, a kórházakra, a gyógyító megelőző kasszára 1880 milliárd forintot. Ugye itt már szerepet játszott az orvosok 2021-ben elindult jelentős béremelési folyamata, de voltak egyszerű ilyen kiadási tételek, mint például a versenyképességnövő támogatás 96 milliárd forint, agrártámogatások 90 milliárd forint, turisztikai célú kiadások 90 milliárd forint. Látszik, hogy ezek ilyen egyedi költségvetési beruházási döntések voltak, amik jelentősen megszaladtak a tavaly évbe, olyannyira egyébként, hogy tavaly év végén a kormánynak 350 milliárd forintos költségvetési kiigazítást is kellett döntenie. Ugye 350 milliárd forintban halasztotta el beruházásokat, vagy módosított és később időpontra halasztotta őket, átütemezte ezeket.
2020-ban ehhez hasonló hiányt produkált a költségvetés. Mit várhatunk ezek után 22-től?
22-ben az a várakozás, hogy a költségvetési hiány 4,9% lesz, ugye eredetleg 5,9%-ot tűzött ki a kormány hiány célul, ezt hoztam és hozza lejjebb idén 750 milliárd forintnyi költségvetési kiigazítással, amit ugye 350 milliárd forintot megspórolt tavaly. Az idén ez a fajta program és hozzáállás folytatódik, idén is 750 milliárd forint értékben, így néhány hónap alatt több mint 1000 milliárd forintos beruházás, átcsoportosítást vagy beruházás befagyasztást valósít meg a kormány, de közben ne felejtsük el, hogy idejével első néhány hónapjában óriási költségvetési lazítás vagy fiskális kiadás megy ki a háztartásoknak. Itt a 13. havi nyugdíj egyösszegű kifizetésre kell gondolni, valamint a másik nagy tétel az a családoknak szánt adó visszatérítés, több mint 600 milliárd forint értékben. Ezek az év első felében jelentősen megterelik a költségvetést, és lehet, hogy korábbiaknál kicsit más és szokatlan költségvetési hiánypálya lefutás alakul majd ki 2022-ben.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőit hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A szombatesti kereskedésben 3,5 havi mélypontra, valamivel 40 ezer dollár fölé esett a vezető kriptovaluta árfolyama. Pár hónap leforgása alatt pedig sok kriptovaluta esetében 30-40%-os zuhanás figyelhető meg. Rezsek Győző kérdezte Topolai Gábort, a Forbes magazin szerkesztő újságíróját.
Az elmúlt 3 hónapból azért következtetni hosszabb éves trendekre nem lehet, azonban azok a körülmények, amik ugye lefelé mozgatják a piacot, ami miatt csökken a bitcoin meg a vezető kriptovaluták árfolyam, az velünk fog maradni. Úgy gyakorlatilag az elmúlt hetekben, hónapokban azt látjuk, hogy éves rekordokra nőtt az infláció mértéke mind az Egyesült Államokban, mind az euróvezetben, és erre ugye a jegybankoknak reagálni kell. És a Fednek most pont múlt héten jött ki a legutóbbi kamatdöntőüléséről készült jegyzőkönyve, ahol egy elég erős üzenetet fogalmazott meg a jegybank, hogy akkor az infláció, hogy jelentősen fognak szigorítani, legalább 3 kamatemelés várható az évben, van ami olyan elemzői várakozás, ami 4-re teszi a várható kamatemelések számát, és ugye ezzel párhuzamosan el fogják kezdeni leépíteni ezt a horror szinteket feltornázott jegybanki mérleget, és ez ugye ez a hagyományosan rosszat tesz a kockázatos piaci eszközöknek, és ez nagyon érződik a piacon, tehát az elmúlt egy hétben azért ilyen 10-15-20%-ot esett a vezető kriptovaluták árfolyama, ami lefelé mozgatta most a valutákat, ez a trend, ez velünk marad a következő évben is.
Kazasztán mennyire játszott ebbe bele, mert hogy ott ugye nagyon sok a bányászgép, nem túl stabil a helyzet.
Tavaly nyáron már erről cikkeztek egy csomót, hogy amikor Kína elkezdte kitiltani a bitcoin bányákat az országból, akkor a bányászok egy jelentős része Kazaksztánba ment át, hogy ott van a szomszédban. És erre a becslések szerint így a globális számítási kapacitás ennek a másodpercenkénti hash rate-nek ilyen 15-20%-a lehet Kazaksztánban most. És valóban a globális hash rátában látni visszaesést az elmúlt 1-1.5 hétben, de azért ez nem jelentős. Tehát itt a globális számítási kapacitás még mindig a történelmi csúcsa közelében van. Nem lesz ez a kazakh helyzet hosszú távon hatással, én azt gondolom, az árfolyamra.
Az elemzők teljesen végletekig mennek el, hiszen van olyan, aki azt mondja, hogy 10 ezer dollárra esett le egy bitcoin, de a másik véglet pedig az, hogy fölmehet 100 ezer dollárra is.
Igen, nyilván az elemzők is ilyenkor nagyon sokan beszélnek pozícióból, tehát fel akarja beszélni az árfolyamot, meg van, aki optimista, van, aki pessimista. Nincs egyáltalán még ez a technikai elemzés sem, ami pár hónapos trendeket tud előre jelezni. Nyilvánvalóan a 100 ezer meg 1 millió dolláros prognózisok, azok ilyen több éves távlatban működhetnek.
Akkor ez a mozgás, amit most látunk, az mire lehet jó? Arra, hogy mondjuk elváljon a tényleg működő kriptovaluta a nem működőktől? Mondjuk egy-egy kijelentés mozgatott egy-egy kriptovaluta árfolyamot, és az ember nem is gondolta volna, hogy azt komolyan kellene venni.
Én azt gondolom, hogy azért a forgalmi adatokon jól látszik az, hogy az intézményi befektetők azért ezeket a zuhanásokat vagy dipeket megpróbálják kihasználni és venni még a valutából. Tehát most, ahogy megyünk egyre lejjebb és lejjebb, azért ugye Twitteren, a Facebookon követ ember befektetőket, azért jelzik a befektetők, hogy kihasználják ezeket a bezuhanásokat, hogy olcsón lehet venni. Attól megzsákolják az intézményi befektetők továbbra is a bitcoint, az nem jelenti azt, hogy most akkor elindul fölfelé.
Topolai Gábort, a Forbes magazin szerkesztő újságíróját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyemek mellett szó lesz arról, hogy csaknem 4-szeresére nőtt a magyarországi vendégészakák száma novemberben az előző év azonos időszakához képest. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Klein Ron, a Világgazdaság munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Egy összeállítást készítettél arról, hogy a 25 éven aluliak munkanélkülisége szempontjából hol állunk az unión belül. Mire jutottál? Hányadik Magyarország?
Magyarország a 10. helyen áll ebben a mutatóban, és azért is vetettem össze a 10-11 évvel ezelőtti adatokkal, mert a teljes lakosságot tekintve a magyar munkanélküliségi ráta ugye a 6. legkedvezőbb az Európai Unióban, de miután a munkaerőhiány az egyre komolyabb problémát jelent, ezért fontos, hogy a 25 éven aluliak hogyan tudnak csatlakozni a munkaerőpiachoz, és ebben 10-11 évvel ezelőtt nagyon le voltunk maradva. Például 2011. októberében minden negyedik magyarországi fiatalt munkanélküliként regisztráltak. Most ez a mutató 12,4%, tehát abszolút az Európai Unió első felében vagyunk.
Európában melyik országban a legjobb és melyikben a legrosszabb a helyzet, ha 25 éven aluliak munkanélküliségét nézzük?
A legjobb helyzetben Hollandia van, de Németország és Csehország is abszolút az élmezőnyhöz tartozik. Itt ilyen 6,1-6,5%-okról beszélünk. A legrosszabb pedig Görögország, de ez nagyjából évtizedes hagyomány, úgymond a görögöknél. A görögök és a spanyolok 40% fölött voltak 10-12 évvel ezelőtt. A spanyolok most 30% alá le tudták vinni ezt a rátát, viszont a görögök még mindig nagyjából 40% környékén vannak.
És egyébként, hogyha a munkanélküliségi adatokat és a fiatalok munkanélküliségét vetjük össze, akkor milyen eredményt kapunk?
A fiatalok körében szinte mindenhol magasabb a munkanélküliségi ráta, mint a teljes lakosságot tekintve, de van összefüggés. Tehát például Varga Mihály pénzügyminiszter rendszeresen a cseheket hozza fel jó példának. Csehország a teljes lakosságot tekintve abszolút toronymagasan listavezető a munkanélküliségi rátában, és a 25 éven aluliak tekintetében is a 3. helyen áll. Tehát azok az országok, amelyek a teljes lakosság tekintetében jól szerepelnek, azok a 25 éven aluliak tekintetében is. És erre Magyarország is egy jó példa, hogy az elmúlt 10 évet tekintve mindkét műfajban fogalmazunk így, folyamatosan előrébb léptünk. Egyébként az EU-s átlag a teljes lakosságnál 6,5% körül van, míg a 25 éven aluliak tekintetében 15%, tehát ott még azért van elmaradás, és Magyarországon nagyon kíváncsian várjuk, hogy a 25 éven aluliak személyi jövedelem adómentesség ezt hogyan befolyásolja. A várakozások szerint majd ez is javítja a statisztikát, hiszen több fiatalnak lesz vonzó a munkaerőpiac, ami a munkanélküliségen is, a munkaerőhiányon is segít, illetve természetesen, bár az állam lemond egyfajta bevételről, viszont a munkaadókat terhelő járulékokkal, meg a fogyasztás növekedésével járó áfabevétellel együtt a központi költségvetés is jól jár azzal, hogyha minél több fiatal dolgozik.
Milyen okokra vezethető vissza a fiatalok közötti magas munkanélküliség, akár az általad említett Spanyol és Görögországban, de akár itt Közép-Európában, Magyarországon és Németországban? Nem találnak munkát, vagy nem akarnak az adott feltételek mellett elhelyezkedni?
Valószínűleg nagyobb az aránya a fiataloknál, akik nem is akarnak elhelyezkedni, viszont még mindig nagyon erős a nem találok rész, hiszen nagyon sok pozícióban tapasztalattal rendelkező embert keresnek. Talán minden fiatal átmegy ezen a karrierje elején, amikor nagyon nehezen talál olyan munkaadót, amelyik rögtön lehetőséget biztosít. Most ebből a szempontból a mi régiónk azért érdekes, mert munkaerő hiány miatt egyre több vállalkozás, mondjuk azt, hogy kényszerül arra, hogy megadja a lehetőséget a fiataloknak, és ez hosszabb távon mindenképpen előny lehet, de például Görögországban, Spanyolországban azért vannak olyan statisztikák is, hogy sok fiatal nem akar még munkát vállalni ebben a korban.
Köszönöm, Klein Ront, a Világgazdaság munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Csak nem négyszeresére nőtt a magyarországi vendégészakák száma novemberben az előző év azonos időszakához képest, az adatok azonban még így is elmaradnak a pandémia előtti időszak számaitól, mondta el az Inforádiónak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Fels Tamást Domani Csandrás kérdezte.
A fő oka az adatnak az, hogy 2020 ugye a Covid miatt egy borzasztó gyenge év volt, ugye a magyar turizmus leggyengébb éve, tehát ahhoz hasonlítva a 2021-es természetesen jobb. De egyébként, hogy pozitív oldalról közelítsem meg, mindenképpen mind a belföldi turizmus, de tulajdonképpen augusztustól kezdve a külföldi vendégészakák is nagyon nagy arányban növekedtek, úgyhogy ilyen szempontból ez pozitív volt. Természetesen azért a 2019-es csúcsévet azt nem sikerül még elérni, ahhoz még idő kell.
Ahhoz képest, tehát a 2019-es csúcsévhez képest most hol tartunk?
Azt lehet megnézni, hogy mi van belfölddel és külfölddel. Azt lehet mondani, hogy a belföld az tulajdonképpen nagyjából helyreállt, hiszen nagyon szép számok voltak a nyári időszakban is, átlagár tekintetében is és foglaltságban is, míg a külföldi vendégészakák természetesen ugye a Covid miatt jelentős elmaradásban voltak, tehát ott jelen pillanatban is azt lehet mondani, hogy azért ott egy olyan 30-40%-os elmaradás még mindig van. Bízunk benne, hogy most már a 2022-es, tehát az idei évben ez változni fog. Ami probléma természetesen emellett, hogy nekünk egy sokkal nagyobb növekedés lenne szükségünk, hiszen a költségek elképesztő ütemben növekednek.
Európa szerte, világszerte most is nagyon sok korlátozás van életben. Mire számítanak a folytatásban, hogyha megszűnnek a korlátozások, mennyi idő alatt állhat helyre a szállodaipar?
Ugye azt lehetett látni az eddigi, most már lassan közel két évben is, hogy abban a pillanatban, hogyha a korlátozásokat feloldják Európába, vagy akár nagyobb kitekintésben a tengeren túlon is, akkor hatalmas ütemben elkezd a turizmus fejlődni. Ennek egyetlen gátja van legtöbbször, hogy a légitársaságok milyen ütemben tudnak megint újra különböző desztinációkat repülni. Mi optimisták vagyunk, hogy viszonylag hamar helyre tud állni a vendégforgalom, tehát akár már az idei évben is meg lehetne közelíteni valamilyen szinten a 2019-es számára. Természetesen itt ugye foglaltságról beszélgetünk, meg esetleg átlagáról, de semmiképpen nem jövedelmezőségről.
A vendégészakák számának növekedése az egyenesen arányos a bevételek növekedésével is?
Hát ha ugyanolyan átlagár van, mint addig volt, akkor igen, de jelen pillanatban azért még a vendégészakák növekedése mellett az átlagárba is el kell érni azt, amit 2019-ben elértünk, és itt most különösen a külföldi vendégészakák tekintetében beszélnék, de ennél magasabb számokat kellene nekünk produkálni ahhoz, hogy működőképes modelleket tudjunk megint mutatni a tulajdonosok felé.
Adott esetben számítani kell áremelkedésre is a szálláshelyeken?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell próbálni árakat emelni, mert anélkül nem fog tudni működni. Tehát abban a pillanatban, amikor akár 2-300%-os energiaáremelkedés van, 20-25%-os munkabér bizonyos helyeken, de átlagosan ott is legalább 12-15 alapanyag emelkedések, ez nem fog tudni működni áremelkedés nélkül. Az a kérdés, hogy a fogyasztók milyen formával és mennyi ideig fogják tudni elviselni az áremelkedést.
Most aktuálisan ugye kézilabda Európa bajnokság lesz Budapesten is. Egy-egy ilyen sportrendszer mennyire tudja megemelni ezeket a vendégészakákat?
Mindenfajta rendezvény, esemény nagyon komolyan hozzájárul a turizmus fejlődéséhez, tehát azt tavaly is azért lehetett látni, hogy abban a pillanatban, hogyha az Európa-bajnokság csoportmeccsei is voltak, és akkor még nagyon nehéz volt bejutni Magyarországra, de a környező országokból autóval is jöttek sokan, tehát egy-egy nagy koncert, sportesemény, nagy konferencia a legnagyobb mértékben hozzá tud járulni ahhoz, hogy növekedjen a vendégforgalom, és bízunk benne, hogy ebből minél több lesz, és egy ilyen téli időszakban, mint a mostani is, egy ilyen sportesemény, mint a kézilabda, remélhetőleg valamilyen pozitív hatást fog kifejteni a budapesti szállodapiacra is, mert amúgy ez a január-február egyelőre még sajnos elég csöndes.
Flesz Tamást, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Több mint 300 ezer nő ment nyugdíjba tavaly novemberig a Nők 40 program keretében, mondta Zsigó Róbert, családokért felelős államtitkár.
Kormány elkötelezett az idősek támogatásában. Éppen ezért vezettük be 2011-ben a Nők 40 programot, amelyen a nők munkaerőpiacon és gyermeknevelésben vállalt szerepét ismerjük el. Tavaly novemberéig 325 ezer nő ment nyugdíjba a Nők 40 program keretében. És ahogy 2017 óta minden alkalommal, tavaly ők is részesültek az eddigi legnagyobb összegű 80 ezer forintos nyugdíjprémiumba. A Nők 40 programra a tavalyi költségvetésben 302 milliárd forint állt rendelkezésre. A 2022-es költségvetésben ezt az összeget is 10%-kal megemeltük. A Nők 40 program folytatódik, tehát továbbra is elmehetnek nyugdíjba azok a hölgyek, akik 40 év jogosultsági idővel rendelkeznek a nagymamáknak, hogy aktívan részt vegyenek az unokáik gondozásában, ezzel is segítsék a fiatal édesanyák munkába való visszatérését. Ez a program tehát erősíti a munkaalapú gazdaságot és segít a fiataloknak a munkaerőpiacra való visszatérésben. Számunkra fontosak a családok, továbbra is értük fogunk dolgozni.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Beke Károly, a portfólió munkatársa, szervusz!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mi változott a tőzsdén az elmúlt 20 percben?
Egyelőre sok változásról nem tudok beszámolni, szűk fél óra után gyakorlatilag stagnál a budapesti értéktőzsde Bux Indexe, és a vezető papírok piacán is felemásnak mondható a hangulat, a legnagyobb elmozdulást a Magyar Telekom mutatja, a távközlési cég papírjai 0,7%-kal 415 forintra estek vissza. Az OTP közben minimális 0,1%-os pluszban van 18.100 forinton, a Richter szintén minimális erősödést mutat, így 8.920 forintba kerül, a MOL pedig stagnál 2.648 forinton.
A forint árfolyama hogy alakul?
Ismét erősödésbe kapcsolt a forint, 356 forint 50 fillér körül járunk most az euróval szemben, ez 0,1%-os erősödést jelent tegnap estéhez képest, és ezzel összességében az év eleje óta már 3,5%-os erősödésben van a magyar deviza. A dollár 313 forint 85 fillérbe, az angol font pedig 427 forint 40 fillérbe kerül.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.